kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az imában azt kérjük Istentől, amire szükségünk van. Ám érezzük, hogy más kérdések is felmerülnek. Ezek az ő kérdései, amelyek a jóra hívnak és mélyebb szeretethez vezetnek el. Isten párbeszédbe lép velünk, segít, hogy érettebbé váljunk a valóban fontos dolgokban, az életadásban, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Magyarország nem maradhat ki a technológiai fősodorból. Arra van szükség, hogy Magyarországon gyártsák a jövő autóját, itt készítsék a zöld energia csúcs technológiáit, itt legyen a legtöbb digitalizált okmány, és itt legyen a legkiterjedtebb a digitális ügyintézés egész Európában. Jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. Hangsúlyozta, a gazdasági semlegesség csak akkor áll meg a lábán, ha Magyarország nem marad ki a technológiai fősodorból. Magyarországnak nemzeti konzervatív kormánya van, de nem szabad idegenkedni a modernségtől, mert a modern technológia nélkül nincs versenyképesség, jelentette ki Orbán Viktor. A nyugat olyan választ adott a világgazdaság átalakulására, amely hatalmi blokkok kialakulásához vezet, ez pedig visszatérés a hidegháború logikájához. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kormányfő a nemrég kiadott Draghi jelentésre is hivatkozva kiemelte. Az Európai Unió versenyképessége olyan ütemben romlik, amit a magyar gazdaság nem bír ki. Nincs kétségünk afelől, hogy a világgazdaság súlypontja megváltozott az elmúlt években, figyelmeztetett. Nyilvánvaló, hogy a dinamika Ázsiában van, és ott van a legtöbb pénz, a legnagyobb bankok, vállalatok, egyetemek, a legtöbb innováció és szabadalom, közölte. A készségekért felelős intézményeknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott gazdasági és munkaerőpiaci környezethez, hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Készségek Európai Éve kapcsán rendezett kétnapos konferencián Budapesten. Latorcai Csaba ismertetése szerint a 2024-es évet az Európai Bizottság a Készségek Európai Éveként határozta meg. Ez a tematika több szálon kötődik az Európai Unió általános céljaihoz, versenyképességének növeléséhez, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz egyaránt, hangsúlyozta a parlamenti államtitkár. Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerint a Készségek Európai Éve célja, hogy növelje a munkaerőpiac alkalmazkodó képességét, fejlessze a munkavállalók készségeit, valamint elősegítse a zöld és digitális átállást. Ezek a törekvések a magyar kormányzat és az oktatási rendszer számára is elsődleges fontossággal bírnak, hangsúlyozta az államtitkár. A vagyonbiztosítás érdekében az árhullám levonulása után is folyamatos marad a rendőri jelenlét a fővárosban, közölte sajtótájékoztatóján a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma beszámolója szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az árvíz sújtotta területeken még tart a takarítás, illetve a visszaköltözés. A rendőrök a még lezárt és a már megnyitott területeken is megerősített létszámmal lesznek jelen a harmadik kerületben, a Pünköstfürdő utca, Királyok útja, Nánási út, Pók utca, valamint a római part által határolt területen, tette hozzá. Az alezredes kiemelte, a partszakasz folyamatos nyitását követően a visszaköltözés alatt is minden segítséget megadnak az ott lakóknak. A Magyar Honvédség elsődleges feladata hazánk fegyveres védelme. Katonáink azonban a vármegyei kéréseknek megfelelően segítséget nyújtottak a Duna és a Lajta mentén az árvízi veszélyhelyzet kezelésében is, hiszen a magyar katonákra minden körülmények között így árvíz idején is lehet számítani, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az árvízi védekezés a gyakorlatban mutatta meg, mit jelent a szeretem, megvédem motto. Végül az időjárásról. Késő estére megszűnik a csapadék, a legtöbb helyen átmenetileg kiderül az ég, majd nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel. Az éjszaka második felétől az Észak-Dunántúlon egyre több felé megerősödik a délnyugati déli szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Jézus legyőzte a gonosz kísértését, és bennünket is megszabadít, Ferenc pápa katekézise. Parolin bíboros a belgiumi és luxemburgi útról. A pápa sürgeti Európát, hogy fedezze fel újra alapértékeit. Karácsony a Vatikánban, a jászol a grádói lagunákból, a fenyő a trentói hegyekből érkezik idén.
Jézus legyőzte a gonosz kísértését, és bennünket is megszabadít. Ferenc pápa katekézise. Bőséges éjszakai eső után, napsütéses délelőtt tartotta meg Ferenc pápa szerdai katekézisét a Szent Péter téren, tovább folytatva a lélek és jegyese sorozatát. A Szentlélek a szövetségesünk a gonosz lélek elleni harcban című mostani katekézisében a pápa leszögezte, hogy Jézus a lélek indítatására szenvedt kísértést, de miután legyőzte a gonosz lelket, a segítségünkre siet, hogy megszabadítson a mi kísértéseinktől, ám a gonosszal soha nem szabad tárgyalni.
Subito dopo il suo battesimo nel Giordano, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Così dice il Vangelo di Matteo.
Jézust a Jordánban történt megkeresztelkedése után a lélek rögtön a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse, kezdte tanítását a pápa. A kezdeményezés nem a sátáni, hanem isteni. Jézus a pusztába megy, a Szentlélek sugallatának engedelmeskedve, de nem esik az ellenség csapdájába. Miután kiállta a próbatételt, ahogy írva van, a Szentlélek erejével visszatért Galileába. Jézus a pusztában megszabadult a sátántól, és most meg tud szabadítani minket is a sátántól. Ezt emelik ki az evangelisták a megszállott emberek megszabadításáról szóló számos történettel. Jézus maga ezt mondja ellenfeleinek, de ha én Isten lelkivel űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. Manapság az ördöggel kapcsolatban egy furcsa jelenséget tapasztalunk, mondta a pápa. Egy bizonyos kulturális szinten úgy vélik, hogy egyszerűen nem is létezik, vagy ha mégis, akkor az a kollektív tudattalan, vagy az elidegenedés jelképe. Ám az ördög legnagyobb ravassága éppen az, hogy elhiteti az emberekkel, hogy nem létezik, hivatkozott a pápa a francia költő Charles Baudelaire gondolatára. Tehát ravasz módon elhiteti velünk, hogy nem létezik, és így uralkodik mindenen. Ám a mi technológiai, szekularizált világunk mégis tele van mágusokkal, okkultizmussal, spiritualizmussal, asztrológusokkal, amulettárusokkal és sajnálatos módon valós sátáni szektákkal. Az ördög pedig, miután kiűzik az ajtón, visszatér az ablakon. Elűzték a hit világából, de visszatér a babonasággal. Ám ha babonás vagy, akkor öntudatlanul is társalogsz az ördöggel, márpedig nincs párbeszéd az ördöggel, szögezteli a pápa a sokszor hangoztatott gondolatát.
La prova più forte dell'esistenza di Satana non si ha nei peccatori o negli ossessi, ma nei santi.
A sátán létezésének legerősebb bizonyítéka nem a bűnösökben vagy a megszállottakban található, hanem a szentekben. Mint hogy azonban az ördög jelen van, a gonoszság bizonyos szélsőséges és embertelen formáiban működik, éppen ezért gyakorlatilag lehetetlen eljutni arra a bizonyosságra, hogy valóban a gonosz működik, mivel nem tudjuk pontosan, hol a vége az ő tettének, és hol kezdődik a mi saját gonoszságunk. Az egyház éppen ezért nagyon körültekintő és nagyon szigorú az ördögüzés gyakorlatában, ellentétben azzal, ami sajnos bizonyos filmekben történik. A gonosz lélek igaz, hogy jelen van a szentek életében, de éppen ott lepleződik le, amikor ellenfénybe kerül. A szentek és a nagy hívők ugyanis éppen arról tanúskodnak, hogy megküzdöttek ezzel a sötét valósággal, márpedig nem lehet róluk becsülettel azt feltételezni, hogy mindannyian megtévedtek volna. A gonosz lélek elleni küzdelmet úgy lehet megnyerni, ahogy azt Jézus maga tette a pusztában, vagyis Isten szavával. Jézus az ördöggel nem folytat párbeszédet, nem tárgyal vele sohasem. Vagy elűzi, vagy elítéli, de soha nem beszél vele. A pusztában is csak Isten szavával válaszol neki, meg van írva. Hivatkozik háromszor is a Szentírásra. Szent Péter az éberséget ajánlja. Józannak egyetek is virrasszatok, ellenségetek a sátán, mint ordító oroszlán körüljár és keresi, kit nyeljen el. Szent Pál pedig így figyelmeztet bennünket, ne adjunk lehetőséget az ördögnek. Miután Krisztus a kereszten örökkel legyőzte e világ fejedelmének hatalmát, ahogy azt egy egyházatya mondta, meg van kötve, mint a láncra vert kutya. Már nem tud megharapni senkit, csak azokat, akik a veszélyt kockáztatva közel mennek hozzá. Ferenc pápa határozottan kérte, hogy tartsunk távolságot a kísértővel szemben, és soha ne közeledjünk hozzá. Példaként idézte, hogy a modern technológia a sok pozitív lehetősége mellett, amiket meg kell becsülni, számtalan eszköz kínál arra, hogy lehetőséget adjon az ördögnek, és sokan bedőlnek neki. Gondoljunk csak a pornográfiára a világhálón, amely mögött egy virágzó piac húzódik, és ezt mindannyian jól tudjuk.
El diavolo che lavora lì. E questo è un fenomeno assai diffuso da cui i cristiani devono però ben guardarsi e che devono rigettare con forza.
Mert ott az ördög dolgozik. Ez egy nagyon elterjedt jelenség, amitől a keresztényeknek óvakodniuk kell, vagyis azt határozottan el kell utasítaniuk. Hiszen a mobiltelefonján mindenki hozzáfér ez a brutalitáshoz, az ördög nyelvéhez, a pornográfiához, a világhálón. Ám az ördög cselvetésének a tudata nem tántoríthat meg bennünket. Ezért a végső válaszok most is a bizalom és a biztonság. Én az Úrral vagyok, távozz tőlem. Krisztus legyőzte a sátánt, és nekünk adta a szent lelket, hogy győzelme a miénk legyen. Sőt, még az ellenség cselekedete is javunkra fordítható, ha Isten segítségével az a megtisztolásunkat szolgálja. Ezért kérjük a Szentleket a Veni Kreator himnusz szavaival. Ellenségünket üzzed el, és a békén tüstént hozd közel, előttünk járva, mint vezér, s kerüljünk mindent, ami árt. Zárta katekézését Ferenc pápa. Ezt követően a Szentatya felhívást intézett a világhoz a drámai libanoni helyzet kapcsán. A pápát elszomorítják a Libanonból érkező hírek, ahol az elmúlt napok heves bombázásai sok áldozatot és pusztulást okoztak.
Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation.
Reméli, hogy a nemzetközi közösség minden erőfeszítést megtesz ennek a szörnyű eszkalációnak a megállítására, mert az elfogadhatatlan. Közelségét fejezi ki a libanoni emberekhez, akik már nagyon sokat szenvedtek a közelmúltban. A Szentatya imádkozik továbbá minden népért, amely háborútól szenved is kéri, hogy ne feledkezzük meg a meggyötört Ukrajnáról, Myanmarról, Palesztináról, Izraelről, Szudánról, az összes szenvedő népről.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Karácsony a Vatikánban. A jászol a grádói lagúnákból, a fenyő a trentói hegyekből érkezik idén. Vatikánvárosi állam kormányzósága közleményben tájékoztat az idei karácsonyi felajánlásokról, melyeket a Szent Péter téren mutatnak be a nagyközönségnek december 7-én. A betlehemi jászol a Gorícia közelében fekvő Grádó városából, még a 29 méter magas lucfenyő a Trento melletti Ledróból érkezik. A kis velenceként is emlegetett város, Grádó, gazdag történelemmel és hagyományokkal büszkélkedik. Idén ők ajánlották föl a betlehemi jászlat, amelyet a Szent Péter téren csodálhatnak meg az érdeklődők a karácsonyi időszakban. Mellette magasodik majd a 29 méteres lucfenyő, amelyet a trentinói hegyekből, Ledróból hoznak az alkalomra. December 7-én délelőtt fogadja audiencián az adományozó küldöttségeket Ferenc pápa, délután 5 órakor pedig a Szent Péter téren gyújtják meg a karácsonyfa fényeit, és leplezik le a Betlehemet. A megnyitó ünnepséget Fernando Verhez al Saga bíboros, Vatikánváros kormányzóságának elnöke vezeti, Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság főtitkára jelenlétében. A grádói jászol installációját egy élő nagy lagúnában helyezték el, több mint 100 szigetecske veszi körül. A fő szigeten található a születés jelenet, amelyet egy hagyományos nádfedelű halászházikóban állítottak föl. A 20. század elején még ilyen házakban lakott a lagúnában több száz grádói lakos. A részletgazda környezetben megjelenik a helyi növény és állatvilág is. A ház kidolgozásához eredeti, a helyhez kötődő alapanyagokat használtak föl, mint a fa és a nád, melyet hosszú töltés véd a lagúna felől. Valamennyi darab helyi alapanyagokból kézzel készült, önkéntesek munkája. Ez Grádó városi jászla, mint egy 40 önkéntes, kézműves, hídépítő, halászcsónak készítő, valamint szobrász összefogásának köszönhető, természetesen a Goríciai Egyházmegye védnökségével és a grádói főplébánia aktív együttműködésével. Néhány irányjelző cölöpöt is elhelyeztek az installációban, mely a hajózható csatornákat mutatja, illetve az irányt a közeli városokban, mint Aquileia, Triest vagy Velence, továbbá az utat a Barbanai megkoronázott Szűz Mária kegyhelyhez, mely 582-re nyúlik vissza, és a Grádói lagúna egyik kis szigetén található. A Trentino Alto Adige hegyei között fekvő, mintegy 5000 fős település, Ledró erdészei, a vatikáni kertészek kérését figyelembe véve úgy választották ki a lucfenyőt, hogy dús lombozatú legyen és könnyen megközelíthető. Emellett tiszteletben tartották a fenntarthatóságot is, mivel öregebb fákat választottak, melyek kiemelése a természetes cserélődés jegyében történik. Ledróhoz 15 kisebb közigazgatási egység tartozik. Csodálatos fekvésű völgyét hegyek ölelik körbe, kristálytiszta vízű tava nem messze fekszik a Gardatótól. Bár kevesen lakják, mégis UNESCO világörökség helyszíne, ugyanis 1929-ben a tó keleti partján mintegy 10 000 bronzkori cölöpre bukkantak, amikor leengedték a víz szintjét egy vízerőmű építéséhez Riva del Gardában. A 70-es években létrehozták a Ledrótavi Cölöp Múzeumot, mely a helyi természettudományos múzeum székhelye. Itt bemutatják a bronzkori élet mindennapjait. A cölöpökre épült település eredeti, Krisztus előtt 2000-ből származó maradványaival és rekonstrukciókkal. 2001-ben bekerült az UNESCO világörökség helyszínei közé. A Szentpéter térre választott Lucfenyőn túl több kisebb fát küldenek a Vatikánba, melyeket helyi lakosok, valamint Ledró, német és cseh testvérvárosainak lakói díszítenek föl. Ezeket a szentszéki hivatalokba és épületekbe helyezik majd el. A karácsonyfát és a betlehemi jászlat egészen a karácsonyi időszak végéig megtekinthetik a zarándokok és érdeklődők, vagyis december 7-től Urunk megkeresztelkedése ünnepéig, 2025. január 12-éig.
Parolin bíboros a belgiumi és luxemburgi útról. A pápa sürgeti Európát, hogy fedezze fel újra alapértékeit. Ferenc pápa uralkodásának leghosszabb útja után, amely alkalmával Ázsiába és Óceániába látogatott, most ismét útra kell. Fáradhatatlan tanúja lesz Krisztus arcának a háború által sérült, gyakran megosztott Európában, amely a demográfiai hanyatlás valóságát éli. Ferenc pápa szeptember 26-án Luxemburgban és Belgiumban is jelen lesz. Szeptember 29-éig tartózkodik Brüsszelben. Pietro Parolin bíboros államtitkár interjút adott a Vatikáni Rádiónak az út kapcsán. Bíboros úr, hogyan született meg ez az út, amely a luxemburgi rövid látogatással kezdődik, hangzott az első kérdés. Az út egy lelkipásztori látogatás, amely mindenek előtt a belgiumi Löweni Katolikus Egyetem fennállása 600. évfordulójának megünneplésére összpontosít, de egy luxemburgi állomás is szerepel benne. Két olyan országról van szó, amely az Európai Unió alapítója és intézményeinek székhelye, ahol a katolicizmust, amely bár formálisan még mindig többségben van, gyakran úgy tűnik, hogy már nem tekintik élethorizontnak, és szinte a társadalom peremére szorul, állapította meg Parolin bíboros. Ez az évforduló alkalom lesz arra, hogy rávilágítsunk a tudomány és a hit közötti szoros kapcsolatra, kérdezte a vatikáni újságíró. A hit és a tudomány közötti párbeszéd alapvető fontosságú, válaszolta Parolin bíboros. A történelem során voltak a megértés és az együttműködés hosszú szakaszai, valamint a kölcsönös félreértés pillanatai is. A félreértés a módszerek indokolatlan átfedéséből adódott, amikor egyrészt azt a hibát követték el, hogy a Bibliát nem csak szent szövegnek, hanem tudományos könyvnek is tekintették, másrészt viszont a tudományos ismereteket tekintették az egyetlen igazi tudásnak, alábecsülve és leszűkítve az értelem cselekvési területét. Természetesen a Szentatya belgiumi útja a Löweni Egyetem alapításának 600. évfordulója alkalmából gondviselésszerű a hit és a tudomány közötti szoros kapcsolat újra felfedezése érdekében, saját cselekvési területükön és módszereikkel, mutatott rá a vatikáni államtitkár. A pápa visszatér az élet, a migránsok és a háborús sebesültek kérdésében gyakran megosztott Európába, mondta a vatikáni újságíró. Vajon lesz-e ereje ennek a látogatásnak ahhoz, hogy visszaszerezze az alapító atyák Schumann, De Gasperi és Adenauer gyökereit egy olyan politikai projektben, amely a békén, testvériségen és szolidaritáson alapuló fejlődést segíti elő? Parolin bíboros így válaszolt. Közvetlenül a II. Világháború után az európai népek teljesen kimerültek. Az előző 30 év annyira tele volt szerencsétlenségekkel és szenvedéssel, hogy elszántan és merészen új rendet építettek, amely képes volt elkerülni a konfliktusokat okozó elkeseredett nacionalizmusok újjáéledését. Most éppen ellenkezőleg, Európában a múlt hatalmas katasztrófáinak emléke némileg elveszett. És ezért nő annak a veszélye, hogy visszaesünk a múlt tragikus hibáiba. Remélem, hogy a Szentatya látogatása értékes lehetőség lesz Európa számára, hogy újra felfedezze alapító értékeit. Míg 1945-ben az európai emberek a jövő felé indultak el, amelyet a múltnál sokkal jobbnak tudtak elképzelni, addig ma úgy tűnik, hogy a jövőt teljesen ismeretlennek, vagy még a közelmúltnál is rosszabbnak gondolják. Ez a gondolkodásmód befolyásolja az élet felé való nyitás képességét, és a beletörődés légkörét terjeszti ott, ahol nincs remény. A Szentatya viszont a remény zarándoka. Azt akarja, hogy Európa újra felfedezze azokat az okokat, amelyek felépítésének alapjául szolgáltak, hogy tudja, hogyan nézzen szembe minden kérdéssel, még a gazdasági vagy migrációs jellegűekkel is, a szolidaritás előrelátó szellemében, újra felfedezve a bátorságot, hogy megnyíljon a jövő felé, és legyőzze a demográfiai telet. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk kell, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen.
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek, és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben, mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betsaida mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betsaidában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tömegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Hogy látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdések keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes. És a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem? Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter válaszát, majd az adás végén megfogalmazzuk mi is a saját válaszainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt, ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betsaida városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárulj ebbe meg.
Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott az sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a genezáreti tó partján fekvő halászfalú, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem.
Nem, nem. Ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen, 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 igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi temet.
Igen, igen, igen. Mit gondoltad, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak. Igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és még előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 deka, mint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejadag az 5 deka rizs, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk.
Noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum voluntas tua
No, és végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy...
Nem, így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem az fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amit tapasztaltak, és nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előrelépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ez nem csak előtte, hanem utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az zajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy... Segítsél nekem,
Bea. Barátságosan fogadta őket. Engem azért fogott meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézushoz bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha ben elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebben a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közreműködésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten mindenhatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, választunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Bea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik. És hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz. Nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem, amikor a rengeteg kenyér is élelemárat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga. És hasonlóan, ahogy beamondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. Hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. Hogy a szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom. És akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom, micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról. Hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Ugye itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt, mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal, és megkérdezné tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra a legnagyobb csoda, aki mindig segít és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lát, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, aki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. De ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet Te mutatsz nekünk, amelyen Te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda Fürelis című regényének 22. részét, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 órakor Szószóló című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban a patikák névadásáról készült beszélgetésünk hangzik el elsőként. Beszámolunk a Miskolci Levéltár költözéséről, majd megtudhatjuk, hogy melyik termelő viselheti egy éven át a Sárospatakváros Bora címet. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben 11. Pius pápáról és a totalitárius hatalmakkal való kapcsolatáról beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
A jókról gyakran így beszélnek a gonoszok. Ítéljük Rút halálra. Lássuk, igaz-e, amit mond, miszerint mindenkor oltalomban részesül. Olvasom a bölcsesség könyvében. Az élet, a történelem mindig azokat igazolta, akik a helyesnek felismert útról soha le nem tértek. A meggyőződésből vállalt elveket soha fel nem adták, a korlátok előtt meg nem torpantak, a felismert célokat soha el nem hagyták, nehézségek árvizei előtt nem fordultak soha vissza, meggyőződésüket soha meg nem tagadták. Nyugodt tempóval úsznak az ár ellen, ki nem térnek vállalt kötelességek elől. Nem elit emberek, nem tudósok vitték előbbre a történelem ügyét, hanem mindig az elszánt emberek. Csak az emberséges és helytálló elszántak képesek feltörni az emberek közé ékelődött bizalmatlanság tarlóját. Az emberek közössége Istennel gyökerében oldja fel az élettől való rettegést, és helyet ad a megbékélt, csendes nyugalomnak és bizalomnak, mely a lélek mélyéből indul ki, és lassan egész lényét elborítja. Az ember élete ezután már alapvető, bizalmas ráhagyatkozás a valóságra. Isten hatalma nem ellenség többé, mert az ember sem ellenfele Istennek. Inkább együttesen versenyeznek a feladatban, biztosítani az üdvösséget. Uram, nem tudom felfedezni Amerikát, de az igazság után mindig kutatni szeretnék. Az igazságra szeretném feltenni erőmet, életemet, időmet. Nem tudok az őserdőben leprakórházat építeni, de emberek után akarok kutatni, akiknek szükségük van rám, és igénylik szeretetemet. Nem vagyok űrrepülő, nem fogok a holdra lépni, de Isten országát szeretném megtalálni, amely olyan messze van, és mégis olyan közel, és olyan csodálatosan más, mint a világ minden országa és minden csillaga.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő. útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.